Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Aligha kétséges, hogy a 20. századi protestáns teológia történet egyik legmeghatározóbb alakja a német luteránus Rudolf Bultmann volt. Bultmann lelkész fiaként 1884-ben az oldenburgi Weisfelstedében látta meg a napvilágot. Az oldenburgi gimnáziumban tanult, ahol diáktársa volt a későbbi jelentős egzisztencialista bölcselő Karl Jaspers. Ezt követően az akkor még uralkodó liberális teológia szellemében tanult 1903-tól 1910-ig Tübingenben, Berlinben és Marburgban. Jeles mesterei voltak, hiszen Tübingenben biblikumból Adolf Jülichernek, Berlinben egyháztörténetből Adolf von Harnachnak, Ószövetségből Hermann Gunkelnek, Marburgban a rendszeres teológiából Wilhelm Hermannak volt a növendéke. 1910-ben egy pálapostol teológiáját tárgyaló értekezéssel doktorált Marburgban, lelkészé avatták, és 2 évvel később ugyanitt Jülicher keze alatt habilitált a görög egyházatjának mopszuesztiai Teodorosznak az egzegéziséről írt dolgozattal, és magántanári kinevezést nyert az Új Szövetség szakterületen. 1916 és 20 között Breslau Egyetemén a következő egyesztendőben Gießenben tanított, majd még 1921-ben Marburgba tért vissza, mint az Új Szövetségi Tudományok professzora. Közben 1917-ben megnősült, házasságából 3 lánygyermek született. A 20-as évek elején fordult szembe a liberális teológia irányzatával, és került kapcsolatba a kibontakozó dialektikus teológia képviselőivel, Karl Bartal és körével, ám ez a kapcsolat nem bizonyult tartósnak, sőt, kettejük között később elsősorban antropológiai témában komoly viták is kibontakoztak. Ennél is fontosabb volt azonban barátsága és szellemi kapcsolata az 1923 és 28 között Marburgban tanító egzisztencialista bölcselővel, Martin Heideggerrel, akitől szellemileg csak 1933 után távolodott el egy rövid időre, mivel Heidegger kezdetben lojálisnak mutatkozott a nemzeti szocialista rezsimmel szemben. Bultmann a maga teológiájába számos Heideggertől származó gondolatot és fogalmat is beépített. A korai marburgi évektől jelentős tanítványi kör vette körül az ekkor már egyéni utakat járó Bultmann. Így a biblikusok közül Ernst Käsemann, Ernst Fuchs, Gerhard Eberling és Günther Bornkamm tartozott a kiformálódó Bultmann iskolához, de növendéke volt a később Amerikába emigráló német zsidó politikai filozófus Hannah Arendt is. Bultmann kezdettől szembefordult a nemzeti szocialista rendszerrel és ideológiával. 1934-ben csatlakozott a hitvalló egyház mozgalmához. Ebben a szellemben emelt szót a tudományos és tanszabadság érdekében, tiltakozott a kormány tudománypolitikai intézkedései ellen, amennyiben módjában állt, igyekezett segíteni zsidó kollégáinak, barátainak, olyanoknak, mint az idővel emigrációba kényszerülő filozófus, vallásfilozófus Hans Jonas, akinek gnoszticizmus kutatásait korábban aktívan támogatta. A háború alatt is Marburgban maradt, és egészen 1951-es nyugdíjazásáig folytatta több vendégtanári meghívás és amerikai előadói körút mellett a nézeteit övező heves viták, tanítványai egy részének mesterükkel való szembefordulása közepette tanári írói munkáját. A tanítványok lázadása 1954-ben vette kezdetét, amikor Ernst Käsemann az Új Szövetségi Hagyomány történeti értékének tagadását kérte számon mesterén, jelezve egy új, Bultmann utáni biblikus és dogmatikus nemzedék törekvéseit. Bultmann nyugdíjas éveiben is aktív maradt, tovább dolgozott egészen 92 esztendősen 1976-ban Marburgban bekövetkezett haláláig. Fiatalkori írásait követően, amelyekben fokozatosan távolodott el a liberális teológia álláspontjától, Bultmann első jelentős munkája az 1921-ben megjelent a Szinoptikus Hagyomány Története című kötet volt. Szemléletét tekintve ez a munka úttörő jelentőségű volt az újszövetségi kutatásban, hiszen a szerző pályatársával, Martin Dibéliusszal párhuzamosan elsőként alkalmazta az újszövetségi stúdiumokban korábban már kidolgozott formatörténeti módszert az evangéliumi hagyomány elemzésére. Ennek a módszernek az a felismerés volt a lényege, hogy az ókorban a szóbeli és írásbeli közlések narratívája szigorú formai követelményeknek engedelmeskedett. Így a közlésformák, műfajok, az elbeszélt történéseket a hétköznapi vagy a kultusz élet kívánalmaihoz igazították. Ezt a szituációs keretet nevezték Bultmann és követői Sitz im Lebennek, élethelyzetnek, úgy vélve, hogy a hagyományozott vallási közlések az azokat hagyományozó közösség igényei, helyzete, állapota alapján formáltak, közvetlenül tehát nem pusztán tényeket, hanem értelmezett hagyományokat őriznek. Ebből általánosságban az következik, hogy az evangéliumokban rögzített Jézus hagyomány minden esetben a hagyományozó közösség hitének van alárendelve, a hit Krisztusról tesz tanúságot, belőle lehetetlen a történeti Jézus alakját, tetteit és szavait hitelt érdemlő módon rekonstruálni. A formatörténeti kutatásnak a vallási szövegeket, főképpen az evangéliumokat, tehát műfajilag elkülöníthető hagyományegységek gyűjteményeként kell tekintenie, amely mögött a tanúk hitén alapuló szóbeli hagyomány áll. Ez a szájhagyomány eredetileg kisebb történeteket, beszédcsoportokat, Jézus mondásokat jelentett, amelyek eredeti különállása még az egységes narratívában is felismerhető. Az ilyen hagyományelemeknek az ősegyházban meghatározott élethelyzetük, ha tetszik, aktualitásuk volt, míg önálló életet éltek, alakultak, változtak. Az evangelisták ebből a hagyományból állították össze a maguk egységes irodalmi kompozícióját. Elsőként Márk végezte el ezt a munkát, Máté és Lukács pedig Márk anyagát a párhuzamos szóbeli hagyomány alapján bővítette, alakította. Ami így létrejött, a szinoptikus evangéliumok anyaga nem történetileg hiteles Jézus életrajz, hanem a keresztény közösség hitbéli bizonyságtétele volt, amelyet az első keresztény nemzedékek feltámadás hite és a közösség belső életének szükséglete irányítottak. Műfajukat tekintve az evangéliumi hagyomány alapvetően ötféle formára tagolható. Ilyenek elsőként a paradigma történetek, példázat elbeszélések. A második formát a novella történetek jelentik, közötte Jézus csodatetteinek elbeszélései. A harmadik elem a legenda, amely valamely vallási szokást értelmez vagy szereplőt mutat be. A negyedik elem a mítosz, a természetfeletti történésekről szóló beszámolók köre, az ötödik pedig a parainézisek, erkölcsi intések csoportja. Mindezek alapján Bultmann azon a nézetem volt, hogy a korábbi történetkritikai kutatás, a nevezetes Jézus élete kutatás meddő vállalkozás, ráadásul az ősegyház hitét nem valamilyen átértelmezett, alkalmazott történelmi emlékezet, hanem a hívő közösséget átható egzisztencia élmény irányítja. Ennyiben hitünk döntően nem Istenről és Krisztusról, hanem a saját a kinyilatkoztatásra és a Krisztus eseményre adott személyes válaszunkról a tanúbizonyságot, amiről Bultmann mi értelme van Istenről beszélnünk című értekezésében fejti ki a véleményét. Megengedhetetlen tárgyiasítva szólnunk Istenről, tudomásul kell vennünk, hogy a róla szóló beszédünk nem Istenről, hanem Istenről alkotott fogalmainkról szól. Istenről szóló beszédünk csak a hívő emberről szóló beszéd lehet. Tudomásul véve, hogy a róla alkotott képünkhöz képest Isten ganz anders, egészen más. Radikális, egész teológiáját átható megfogalmazása szerint, ha Istenről beszélni annyit tesz, hogy állításokat teszünk Istenről, az ilyesféle beszédnek egyáltalán semmi értelme sincs, hiszen a tárgya Isten abban a pillanatban elvész, amikor a mondat elhangzik. Valahányszor Isten eszméje felmerül, benne foglaltatik, hogy Isten mindenható, más szóval Isten az a valóság, amely minden mást meghatároz. Ha valamiről beszélünk, az előre feltételezi, hogy az illető dolgon kívüli szempontból teszünk róla állításokat. Olyan szempont azonban nem létezhet, amely kívül volna Istenen. Bultmann következő, Jézus című 1926-os munkája már Heidegger filozófiai hatása jegyében fogant. Ebben képviselt nézete szerint emberi létezésünk történelmi esemény folyamat, amelyben bennünket, a minket létrehívó Isten személyes döntésekre hív. Jézus és az ő tanítása valójában erre a lét melletti döntésre szóló felhívás, felszólítás. Kérjük ma, az isteni üzenet magva, az őt körülvévő történeti valóság, maga a történeti Jézus azonban, aki valóságosan létezett, járt közöttünk, elérhetetlen, felismerhetetlen, számunkra a személye lényegét jelentő megtestesülés, a kereszt halál és a feltámadás egzisztenciális üzenetét hordozza. De nem csupán Krisztus történetisége, hanem maga a történelem is kívül áll a hiteles teológián. A történelem ugyanis a látható világról szól, beszédmódja, ha Istenről próbál szólni, a mítosz beszédmódja, amely révén Isten cselekvéseit e világban láthatónak mutatja, ami csak torz képet adhat a Teremtőről és a Megváltóról, hiszen a hit helyébe a tudást állítja, és közvetlen analógiát feltételez a természeti és a természet feletti, az emberi és az isteni között. Bultmann további fejlődése szempontjából különös jelentősége volt a Martin Heideggerrel együtt töltött Marburgi éveknek. Érdeklődése előterébe alapvetően hermeneutikai témák kerültek a hit és megértés viszonyának vizsgálata. Számos fontos tanulmánya fogalmazódott ebben az időszakban, amelyek összegyűjtve a Hit és megértés címmel 1933-ban közreadva új korszakot jelentettek teológiai munkásságában. Ezt az új korszakot egzisztenciál antropológiai fordulatnak is nevezhetjük, hiszen alapelve a nyilvánvalóan önmagunkra kell beszélni, ha Istenről akarunk beszélni gondolat volt. Ez azt is jelentette, hogy a 20-as évek végétől a liberális teológia racionális historicizmusával való közös szembefordulás dacára Bultmann és Barth már el is távolodtak egymástól, hiszen míg Barth az önmagát igazoló kinyilatkoztatásban, addig Bultmann az emberi önértelmezésben feltáruló isteni megragadásban fedezte fel a teológia igazi rendeltetését. Véleménye szerint a teológiának szüksége van bölcseleti alapokra, ezért elfogadhatatlan Barthnak az a szándéka, hogy a természetes teológiát száműzze a hit világából, ám ezeken az alapokon túl is kell lépni, hiszen az emberi egzisztencia megértése csak teológiai úton a teremtés, bűn, megváltás fogalmi hármasság mentén lehetséges. Az ember megértése az Isten tudás kulcsa, az utóbbi nélkül azonban az előbbi elérhetetlen, hiszen amennyiben a filozófia úgy véli, hogy az ember tulajdonképpeniségét önmagából nyerheti, akkor az ős bűnt ismétli meg és ahhoz ragaszkodik. A 30-as évek derekától Bultmann figyelme a szinoptikus evangéliumok értelmezéséről, János evangéliuma is a páli teológia felé fordult. 1941-ben adta közre Kinyilatkoztatás és Üdvtörténet című, a keresztény eszkatológia témáját tárgyaló munkáját, valamint máig is mértékadónak számító kommentárját János evangéliumához. Ezekben kifejtett értelmezése szerint sem a liberális teológiának a végidőről való hallgatása, sem a végidőt a bizonytalan jövőbe helyező teológiai spekulációk nem állják meg a helyüket, hiszen a hitben élő hívő létmódja eleve eszkatológikus természetű, a végidő nem jövőbeli, hanem a jelenben megvalósuló, hiszen Jézus halálával és feltámadásával már belépett a mindenkor jelenbe, máig is alapvető. Ekkor már Bultmann János teológiájában fedezte fel saját teológiája előfutárát. Az ő üzenetében látta a jelen idejű individuális eszkatológia megfogalmazását, miközben igyekezett feltárni az evangéliumot érő gnosztikus hatásokat. Ugyancsak 1941-ben látott napvilágot Bultmann egyik legfontosabb, nagy vitákat kiváltó munkája az Új Szövetség és a mitológia. Ez a mű volt a szerző legemlékezetesebb kategóriájának, az Entmythologisierung, mítosztalanítás fogalomnak legteljesebb kifejtése. Elképzelése szerint az Új Szövetség valódi üzenete a kérügma, az a felszólítás, amely az embert érintetté teszi, döntésre kényszeríti, egzisztenciális döntés elé állítja. Ám az Új Szövetségi hagyomány egyes elemei elfedik ezt az üzenetet, értelmezésre szorulnak vagy kiiktatandók a szövegből, hiszen mitológikus fordulatok a mitológia nyelvén megfogalmazott a lényeghez nem tartozó, a hellenizmus és az Ószövetség hatása alatt álló megfogalmazások. Az Új Szövetség mítoszai tárgyiasítanak olyan elemeket, amelyek történeti narratívájukkal elfedik az egzisztenciális döntésre való felszólítást. Ráadásul ezek a mítoszok a régi ember világába vezetnek vissza, összemossák az evilági és túlvilági, az immanens és transzcendens szféráját. Bultmann szerint a mitológia világába tartozik az az értelmezés, hogy az Új Szövetség általános érvényű üdvözítő erejű igazságokat és eseményeket örökít meg. A mitológiai réteget lehántva a valódi üzenet azt jelenti, hogy Jézus radikális személyes döntésre szólít fel Isten és a mulandó világ között, ez pedig nem más, mint az utolsóra mindent eldöntő örök most. Következő jelentős, már a háború után megjelent munkája az 1949-es az Őskereszténység az antik vallások keretei között című kötet volt, melyben hatalmas vallástörténeti anyagon elemezte az ősegyház hitét érő, alakító hatásokat, azokat a vonásokat, amelyek a pogány és a zsidó hagyománytól való elkülönülés folyamatában mutatták be, a korai egyház hitének fejlődését. Ezt követően 1953-ban készült el Bultmann nagy összefoglaló műve az Új Szövetség teológiája, melyben a szerző két középpontra jánosi és a páli teológia köré építve mutatta be az ősegyház hitének fejlődését, és ennek a hitnek azóta eleven folyamatos értelmezését, úgy ítélve meg, hogy a szinoptikusok mitológiai elemet háttérbe szorítva János és Pál formálta a leghatározottabban a keresztény üzenet egzisztenciális eszkatológikus dimenzióját. Nyugdíjas éveiben Bultmann számos angol és amerikai egyetem meghívására tartott előadássorozatokat. Ezeknek az utaknak volt eredménye 1957-es Történelem és eszkatológia című munkája, melyben történet teológiáját a történelmi múlt és a mindenkori eszkatológikus jelen közötti viszonyról való felfogását foglalta össze. Alkotói pályájának egy utolsó állomása Exegetika című írása volt, amelyben teológiai rendszerének módszertanát foglalta össze. Késői alkotói korszakának szülötte volt még Jézus Krisztus és a mitológia című előadásokból kinőtt kis írása. Ebben ismét kifejtette azt a meggyőződését, hogy az egyház hitének nem a történeti Jézus, hanem a közösség által hitében őrzött Krisztus a számunkra hozzáférhető tárgya. Így az időben visszafelé haladva Jézus húsvér történeti alakjáig nem tudunk visszamenni. A róla alkotott úgymond történeti portré pedig igazolható módon nem a valóságot, hanem a messiás mítoszokba burkolt alakját mutatja nekünk. Ebből azonban nem a szkepszis következik, hiszen természetes az a kétség, hogy Jézus valóban létezette alaptalan, és nem is érdemes cáfolni. Egy épesző ember sem kételkedhet abban, hogy Jézus alapítóként áll a történelmi mozgalom mögött, amelynek első külön szakaszát a legrégebbi palesztin közösség képviseli. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.